A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése, Szent Márk szerint. A főpapok korán reggel tanácsot tartottak a vénekkel, az írástudókkal és az egész főtanáccsal, majd Jézust megkötözve elvezették és átadták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte őt: Te vagy a zsidók királya? Jézus ezt válaszolta: Te mondod. A főpapok sok vádat hoztak föl ellene. Pilátus újra megkérdezte: Nem felelsz semmit sem? Nézd, mi mindennel vádolnak téged. De Jézus nem válaszolt többé semmit, és Pilátus csodálkozott ezen. Az ünnep alkalmával Pilátus mindig elbocsájtott nekik egyet a rabok közül, akit kértek. Volt a börtönben egy Barabás nevű rab. A lázadókkal együtt tartóztatták le, akik egy zendüléskor gyilkosságot követtek el. A tömeg fölvonult tehát, és kérte Pilátustól azt, amit mindig megtett nekik. Pilátus megkérdezte: Akarjátok-e, hogy a zsidók királyát engedjem szabadon nektek? Tudta ugyanis, hogy a főpapok csak irigységből adták őt a kezére. Ám a főpapok fölbújtották a tömeget, hogy inkább Barabás szabadon bocsájtását kérjék. Pilátus ismét megkérdezte: És mit tegyek azzal az emberrel, akit ti a zsidók királyának neveztek? Ők ezt kiáltották: Feszítsd őt keresztre. Pilátus folytatta: De hát mi rosszat tett? Erre ők még hangosabban kiáltozták: Feszítsd őt keresztre. Ekkor Pilátus, aki eleget akart tenni a tömeg kérésének, szabadon bocsájtotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, azután átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. A katonák bevezették őt a helytartóság udvarába, és összehívták az egész csapatot. Bíbor ruhába öltöztették, tövisből font koszorút tettek a fejére, és így köszöntötték: Üdvözlégy, zsidók királya! A fejét nátszállal verték, leköbdösték, és térdet hajtva hódoltak előtte. Miután így gúnyt űztek belőle, levették róla a bíbor ruhát, és ráadták saját ruháját. Ezután kivezették, hogy keresztre feszítsék. Egy arra járó embert, Cirenei Simont, Alexander és Rúfusz apját, aki éppen a mezőről jött, kényszerítették, hogy vigye a keresztjét. Így vezették ki arra a helyre, amelynek Golgota, vagyis Koponya hely a neve. Mirhával kevert bort adtak inni neki, de ő nem fogadta el. Fölfeszítették a keresztre, azután megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy kinek mi jusson. 3 óra volt, amikor keresztre feszítették. Felirat is volt a kereszten, amelyre elítélésének okát írták: A zsidók királya. Vele együtt 2 rablót is fölfeszítettek, az egyiket jobb felől, a másikat balról. Így beteljesedett az írás, a gonoszok közé sorolták. akik arra jártak, káromkodtak, a fejüket csóválták és mondogatták. Te, aki lerontod a templomot, és 3 nap alatt fölépíted, szabadítsd meg magad, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen gúnyolták őt a főpapok is, az írástudókkal együtt. Másokat megmentett, de önmagát nem tudja megmenteni. A Messiás, Izrael királya, szálljon most le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is gyalázták őt, akiket vele együtt fölfeszítettek. Amikor 6 óra lett, nagy sötétség borult az egész földre, egészen a 9. óráig. 9 órakor Jézus hangosan fölkiáltott. Éloi, Éloi, lamma sabachthani. Ez azt jelenti, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Amikor néhányan az ott állók közül meghallották, ezt így szóltak. Íme, Illést hívja. Valaki odafutott, ecetbe mártott egy szivacsot, nádszálra tűzte, inni adott neki, és ezt mondta. Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig hangosan fölkiáltott, és kilehelte lelkét. Ekkor a templom függönye ketté hasadt, fölülről egészen az aljáig. A százados, aki ott állt Jézus előtt, és látta, hogyan lehelte ki a lelkét, így szólt. Ez az ember valóban az Isten fia volt. Ezek az evangélium igéi. Virágvasárnap, ahogyan emlékszem erre, vagy 20 éve soha nem beszéltem, mégpedig azért nem, mert legalább évente egyszer annyira fontosnak tartottam, hogy Jézus története, az ő élete hangozzék el, és utána már ne hangozzék el semmi emberi szó, főleg emberi okosság, vagy okoskodás. De arra jutottam most, hogy kivételt szeretnék tenni, mert mégiscsak rendkívüli idők járnak, és talán az éhségünk is nagyobb, vagy a szomjúságunk is erősebb, akkor most nézzétek el nekem, és bocsássátok meg nekem az emberi szavakat. Szívem szerint megkérdezném most tőletek, hogy szerintetek mi a halál ellentéte? És azt gyanítom, főleg, ha sok-sok gyerek ülne itt, hamar magasba emelkednének a kezek, és már mondanák is, hogy a halál ellentéte, hát az élet. Miközben a halálnak bizonyos értelemben az ellentéte, vagy ellenpontja nem az élet. A halál ellenpontja a foganás és a születés. És ezért ebben a beszédben most szeretném tovább folytatni a múlt heti elmélkedésünket, amikor arról beszéltünk, hogy létezik az élet, amit előrefelé élünk. És létezik bennünk az élet, amit fölfelé élünk. És persze mi emberek mindannyian élhetjük az életet előre is, és fölfelé is, és mi döntjük el, hogy hova helyezzük a hangsúlyt, de kétség kívül az ember, aki csak előrefelé él, számára a halál ellentéte az élet. De a legfájdalmasabb az, hogy az élet ellentéte a halál. És ez a fájdalmasabb. Hogy az ember, aki igent mond az életre és élni akar, amikor csak előrefelé viszi az életet, törvényszerűen azt éli át, hogy akkor az előre irányuló életnek az ellentéte és vége kétség kívül a halál. De az első gondolat így szól, hogy amikor fölfelé irányuló életet élünk, és ezt szeretném egy picit most átelmélkedni veletek együtt, hogy milyen cselekvésre, milyen szemléletmódra, milyen életvezetése segít bennünket itt a Földön az ég felé irányuló élet. És az első így szól, hogy akkor nagyon világos lesz számunkra, hogy az előre irányuló életnek kétség kívül valamiféle ellenpontja a halál, de a fölfelé irányuló élet. Egyszer csak rácsodálkozunk arra, hogy a fölfelé irányuló élet megindul akkor, amikor foganunk, és megindul megint csak akkor, amikor születünk, és az életünk során újból és újból megindul fölfelé, és a halálban a fölfelé irányuló élet ugyanúgy megindul, mint életünk sokféle pillanatában, helyzetében és eseményében. A második gondolat ezért így szól, hogy akkor érdemes kimondanunk, hogy az előre irányuló életünk tényleg véges. Véges, és mindannyian meg fogunk halni. De mi tudunk a fölfelé növekedő életről, az pedig örökérvényű. És az az élet végtelen. És mi emberek itt a Földön, mindenféle végességünkkel együtt eldönthetjük azt, hogy az a szenvedés várjon-e ránk, ami abból adódik, hogy előrefelé éljük kizárólag az életet, és próbálhatjuk kerülgetni azt a realitást, hogy az előrefelé irányuló életnek a halállal vége, vagy pedig eldönthetjük, hogy fölfelé irányuló életet is akarunk élni. Mert annak az életnek nincs vége. A következő, amire itt gondolok még, hogy ha valahogy meg kellene ragadnom, hogy mit is jelent ez, hogy előre élni, és mit is jelent az, hogy fölfelé élni, hogy eszembe jutott Gabriel García Márquez, Nobel-díjas író. És a Nobel-díjas írót, amikor már ő maga is tudta, hogy nem sok ideje van, megkérdezte a riporter, hogy mit csinálna másképpen így visszanézve az életére. És Márquez a következőt mondta, kevesebbet aludnék. Nem tudom, ez hogy hat rátok. Egyszerre találom olyan kedvesnek, meg elgondolkodtatónak, meg úgy biccentek is, hogy tényleg de jó lenne az ember kevesebbel is beérné. De ez a mondat, kevesebbet aludnék, szimbolikusan mutatja azt meg, hogy milyen az, amikor valaki az elére irányuló életben éli az életet. Akkor visszanézek, és azt mondom, de jó lett volna azért pár évet spórolni, egy kicsit kevesebbet aludtunk volna. De tudjuk, hogy az ember véges, és esendő, és akarhatunk kevesebbet aludni, de akkor nem többet fogunk élni, hanem többet leszünk álmosak. Nem több lesz az életünk, hanem kialvatlanok leszünk. És éppen most ezekben az időkben lehet, hogy sokkal, sokkal többen tudjuk, mit jelent az, hogy kialvatlannak lenni. Tehát nem tudni aludni, és egyáltalán nem örülünk neki, és nem mondjuk azt, hogy már kezd, de okosat mondtál, hát a Nobel-díj, hanem azt mondjuk, ne, kialvatlan vagyok, és nem többet élek. Ezért az ember ezt az életét így, hát kicsit toldozgathatja, foldozgathatja, de sokkal hosszabb nem lesz. De fölfelé meg igen. A harmadik gondolat így szól, hogy amikor azt éljük át, az előre irányuló életet víve, hogy de valahogy a halál akkor kivesz mindent a kezünkből, és valahogy minden elvész. Hogy valahogy minden elvész, hogy a halálban valahogyan minden elvész az előre irányuló életet élő ember számára. Igen ám, de ha van fölfelé mutató élet, akkor mire csodálkozok rá, hogy amikor minden elvész, akkor egyszer csak jöhet egy világos fölismerés, hogy ki az, aki nem vészel. Amikor minden elvész, akkor rácsodálkozom arra, hogy de én nem veszek el. Hogy Isten nem vész el. Hogy az Istennel való kapcsolatom nem veszik el. És milyen fölszabadító, ha nem a halálban döbben rá valaki életében először, amikor minden elvész, hogy van, aki nem veszik el, Isten és az ember és a kettőjük közti kapcsolat nem vészel, hogy ez mennyire érdemes már az előre irányuló életünk során is újból és újból elevenné tenni magunkban, hogy kevésbé féljünk attól, ami elveszíthető, és mindattól, ami elveszik, és már elvesztettük, vagy lehet, hogy el fogjuk veszíteni. Hogy pont akkor, amikor minden elvész, rácsodálkozhatok arra, hogy de én nem veszek el. És az Istennel való kapcsolatom se veszendő. A következő gondolat, hogy amikor átéljük azt, hogy mi mindent tudunk elveszíteni, akkor egyszer csak ráébredünk arra, hogy mit is jelent, hogy a fogadással és születéssel bennünk az örök élet kezdődött neki. Hogy az örök életet éljük. Hogy amikor az örök életet éljük, akkor sokkal nagyobb az esélyünk és a lehetőségünk annál, mint hogy az ember egyszer csak újra kezdi. Nem, de úgy van, hogy most várjuk, hogy lecsengjen majd ez az időszak, és sokan újra kell, hogy kezdjünk sok mindent. Van, aki szinte az egész életét újra kell, hogy kezdje. És néha ez érzünk erőt, vannak, akik nem érzik az erőt hozzá. És eszembe jut 20. századi történelem, egy idős házaspárt kérdezték arról, hogy hát egész megrendítő, hogy most már 80 évről, ha visszanéznek, négyszer kellett nulláról újra kezdeni az életet. Négyszer. A háború, a nagy háború, a második világháború, de nem folytatom. Azt kérdezte a riporterettől, az idős házaspártól, hát maguknak hogy volt ehhez lelki erejük, hogy újra kezdjék? Az idős bácsi elmosolyodott, és azt mondja, hát lelki erő, hát tudja, mikor negyedjére kezdtünk megint mindent újra, hát akkor már volt rutin. És kétség kívül az újrakezdésnek látjuk ezt a magasztosságát. És nagyra tudjuk tartani, amikor tudunk újrakezdeni. Újra fölállni és újra élni. De az embernek a fölfelé irányuló életben nem ez az összes lehetősége, hogy idősödünk is, hogy újrakezdjük. De milyen érdekesek a férj és feleség, mondjuk az egész kapcsolatukat azzal töltik, hogy a társukat meg akarják változtatni.
És akkor ugye elhangzik egy más összefüggésben ez a mondat, mikor a férfi vagy a nő úgy megint neki kezd, és akkor a másik úgy legyint, és azt mondja, már megint kezded? Hogy ismerjük azt az újrakezdést is, amire azt mondjuk, hogy hagyja már abba. Az ember nagy lehetősége nem pusztán csak az, hogy újrakezd, hanem az, hogy az örököt csinálja. Az örök életét éli. Nem mindig csak újra kezdeni, hanem élni fölfelé, amit már elkezdtünk, és ami örökérvényű. A következő gondolatunk, hogy ezt lezárjam még, ahogy Jézus meghal és föltámad, nem újra kezdi. Az nem egy újrakezdés, hanem egy ég felé irányuló életnek a továbbvitele. Ezért több lehetőségünk van, mint egyszerűen csak újra kezdeni. Az ötödik gondolat így szól, hogy ezért aztán néha olyan helyzetekben találjuk magunkat, hogy így mondhatjuk ezt, nem a földdel van dolgunk, hanem az éggel. Mert kétség kívül az előre irányuló élet egy olyan élet, hogy mindig látjuk, mennyi dolgunk van nekünk a földdel. És néha vannak nagyon drámai helyzetek, vagy nagyon megrendítő, vagy nagyon gyönyörű, vagy reményteli pillanatok, amikor rácsodálkozunk arra, sokszor a szenvedésnek a mélyén, hogy nekünk itt és most nem a földdel van dolgunk, hanem az éggel. És ez, hogy nem a földdel van dolgunk, hanem az éggel, ha ezt egy különbségben, megkülönböztetésben kéne megragadnom. Az ember, aki azt gondolja, hogy semmi mással nincs dolga itt a földön, mint a földdel, hajlamos másokat lenézni. Hát itt a földön elkezd kihúzni magát, pipiskedik, és lenéz másokat, mert hát a földön mi adatik nekünk. De egész más az, amikor valaki csak le akar nézni másokat, hogy így legyen nagy, és más az, amikor megtanulunk föntről látni dolgokat. És Jézus eljött azért, hogy világossá tegye számunkra azt, hogy az élet nagy lehetőség az ember számára, nem az ágaskodás és mások lenézése, hanem hogy fölfelé irányuló életet élve megtanuljunk föntről látni. Mi kicsi emberek, akik ide vagyunk ragasztva a földhöz, hogy az ember, ha fölfelé irányuló életet él, megtanulhat fölülről látni. Nem lenézni, hanem fölülről látni. A hatodik gondolatunk az így szól, hogy ez azt is jelenti, hogy eljöhetnek azok a pillanatok, és Jézus életében nem egyszer eljött, hogy már nem az emberrel van dolga, hanem az emberért. Azt hallottuk az evangéliumban, Pilátus újból és újból kérdezi őt, és kérdezi, és Jézus nem felel. És már nem mond neki semmit. Miért? Így mondhatnánk azért, mert van egy pont, ahol már nem az emberrel van dolga, hanem az emberért. Hogy mi, akik szeretünk nagyon előre irányuló életet élni, nem, de úgy van állandóan azt gondoljuk, hogy a földdel van dolgunk, és az emberrel. És akkor megmagyarázzuk neki, és értse meg, és változzon meg, és fogja föl, és kérjen bocsánatot, és. És van egy pont, amikor már nem a másik emberrel van dolgunk, hanem ő érte. Akkor is, ha nem kér bocsánatot, ha nem érti, ha azt kiabálja, hogy feszítsd meg, ha azt mondja, hogy Barabást engedjük el, hogy már nem az emberrel van dolgunk, de van dolgunk az emberért. És ilyenkor megtehetjük azt, hogy már hallgatunk és cselekszünk. Mert már nem akarjuk meggyőzni, és nem is folytatom. A következő gondolat így szól, hogy ezért aztán megint csak mit jelent, hogy tudjuk mi az, hogy fölfelé irányuló élet, hogy világosan belátjuk azt, hogy vannak olyan nehézségek, problémák, akadályok, amelyeket nem tudunk megoldani. Van, amit meg tudunk oldani, oldjuk meg, és van, amit nem tudunk megoldani. Ezért a halál nem egy probléma, vagy egy nehézség, vagy egy akadály, amit az ember vagy megold, vagy nem. Az ember szinte a legdrámaibb pillanatokban az életét nem megoldja, hanem a nehézségeit felülmúlja. És az nem ugyanaz, mert az azt jelenti, hogy vannak az életnek pontosan azok a drámai pillanatai, helyzetei, megpróbáltatásai, amelyekbe az ember egyébként belevesne. És a lehetőségünk nem az, hogy megoldjuk, mert nem lehet megoldani, hanem hogy felülmúljuk. Olyan sokat mondó, hogy Pilinszky János egyszer a lélektan szakembereinek sóhajtva azt mondja, jaj, ti azt gondoljátok, hogy az élet tele van nehézségekkel, és megoldásokra van szükség. Vegyétek tudomásul, az életben drámák vannak, és irgalomra van szükség. A következő gondolatunk az így szól, hogy akkor arra csodálkozhatok rá, hogy amikor Jézus, miközben mondják neki, hogy szállj le a keresztről, és nem száll le, az nem azért van, mert nem tehetné meg, mert nem tudna valamit csinálni, hanem az azért van, mert eljönnek azok a pillanatok és helyzetek, amikor nem a saját javunkért cselekszünk, hanem mások javáért, mégpedig azért, mert már nem úgy éljük meg a fölfelé irányuló életben, hogy én meg te, hanem úgy, hogy mi. És ha én most értet teszek valamit, akkor azt magamért is csinálom. Hogy van az úgy, hogy az ember már csak úgy tud magáért tenni, hogy másokért cselekszik. Ezért, amikor Jézus azt mondja, én itt most a szószoros értelmében magamért nem fogok semmit sem tenni, az nem azt jelenti, hogy semmit sem tesz, hanem másokért teszi. És ahogyan másokért cselekszik, így cselekszik önmagáért. Azt is mondhatnánk, hogy a másik ember java a saját javammá lesz. És átélem azt, hogy ha a másiknak most jó, akkor nekem is jó. És ez a jó csak úgy születik meg, hogyha a másiknak jó, és én átélem, hogy mi összetartozunk. És végül itt a záró gondolatunk, hogy amikor azt mondják Jézusnak, szállj le a keresztről, igazold magad, igazolja őt Isten, jöjjön illés és mentse meg. Megint csak a fölfelé irányuló életben rá döbbenhetek arra, hogy van, hogy az előre irányuló élet engem nem igazol. Nem igazol. De nem várom, hogy az élet igazoljon. Mert tudom azt, hogy most eljött az én nagy pillanatom, hogy én igazoljam az életet. Hogy a fölfelé irányuló életet Most váltom igazsággá magamban. Most igazolom, hogy az van. Most állok ki mellette, most mutatom meg, hogy ez létezik, és látszólag előrefelé már nem lépek, látszólag az élet nem igazol, miközben én igazolom, és igazzá teszem magamban, és a saját igazamként élem meg és ismerem föl a fölfelé irányuló életet.